Ha ősz, akkor biztos, hogy két madár a fókuszba kerül, az egyik a varjú, a másik pedig a seregély. És nem igazán jó kontextusba hozzák a cikkek ezt a két madarat, leginkább úgy, hogy milliós károkat okoznak, óriási károkat okoznak a mezőgazdaságban dolgozóknak. És hát azért a varjúról már beszéltünk nem egyszer, és eloszlattuk a tévhiteket, gondolom azért a seregélyeknél is vannak ilyenek. Mert ugye azt mondják, hogy a szőlős területek és a gyümölcsösök ősi ellenségének számít a seregély, de azért azt nem árt tudni, hogy védett madárról van szó, tehát írtani nem lehet, csak riasztani. Így van ez, jól tudom?
Nem. Lehet egyébként lőni is őket. Alapjába véve hegyközségeknek adnak ki hatósági engedélyeket, és ott lehet gyéríteni is őket hatósági engedély birtokába. Hasonlóképpen működik ez, mint a nagy károkatonáknál a halastavakon. Tehát nem csak riasztani lehet, nyilván riasztásra is kell engedélyt kérni, úgy, mint a nagy károkaton esetében, de gyéríthető. És egy milliós károkat okoznak, hát mindig meg kell nézni a másik oldalát ennek. Való igaz, hogy az északról jövő, időnként tényleg ilyen 10 vagy akár 100 000-vel összegyűlő seregélyek szeptember elején különböző bogyós termésekbe, és itt nyilván elsősorban a szőlőt kell kiemelnünk, tudnak károkat okozni, de egyébként a cseresznyébe is, de azt azért meg kell jegyezni, hogy tavasszal költési időszakban viszonylag korán érkezik vissza a seregély egyébként, és akkor viszont rovarfogyasztó és nagyon-nagyon-nagyon jelentős mértékű nem gerinces különböző rovarkártevőknek a tonnáit szedik össze ezek a madarak, tehát hogy nyilván gazdálkodó oldalról van egy haszon is. Nyilván ez nehezen mérhető. Ez pontosan ugyanaz a gond, mint a vetésű varjúnál, hogy itt nyilván egy teljesen elavult fogalom a gazdasági haszon, meg a gazdasági kár egy fajnál, ami egyébként védett. Nagyon nehéz megítélni, hiszen a gazdasági kár az nagyon könnyen érzékelhető, nagyon könnyen mérhető, viszont az a gazdasági haszon, amelyet a rovarfogyasztással okoznak és megelőznek más jellegű rovarok által okozott károkat, az viszont nem mérhető. És nyilván ezt a mérlegnek mind a kettő oldalát kellene ahhoz megvizsgálni, hogy világos képet kapjunk, de általában a haszon része az elmarad. Tehát én ezt egy problémás dolognak érzem. Természetesen az a szőlős gazda, aki azt látja, hogy 100 000 seregély itt szeptember elején szület előtt, mondjuk másfél héttel megszállja a szőlőit, és összecsipegetik a bogyókat, az nyilván nem egy jó érzés, nem véletlenül lehet a seregélyeket riasztani, illetve mondom, engedéllyel akár gyéríteni is.
Miért lett védett ez a madár?
Mert kifejezetten komoly gazdasági jelentőségű madárról van szó, és hát alapjában véve a madarak nagy része védett, és ez rovarevő faj, tehát itt Európában védettséget élvez szembe egyébként az USA-val, ott például idegenhonos inváziós fajnak számít, és bizony ott azon kevés madárfaj egyike, ami nem védett. Amerikában egészen pontosan 1890 március elején telepítették be, méghozzá egy német származású gyógyszergyáros, aki egyébként egy Shakespeare király drámából ihletet merítve telepítette be. A IV. Henrik című király drámájában van egy olyan vers részlet, miszerint a király egyik ellensége azon fantáziál, hogy egy seregének betanítja a király egyik ellenfelének a nevét, és a seregély az ismételgeti, és ezzel is kínozza őt. Ez volt az alaptörténet, és hát alapjába véve ez a bizonyos Eugene Shiflin nevezetű gyógyszergyáros, minden hátsó szándéktól mentesen egyébként 60 darab Európából nagyon-nagyon drágán importált seregét elengedett, méghozzá New Yorkban, a Central Parkban. És egy olyan cégnek volt egyébként, egy olyan egyesületnek volt tagja, ami az európai flóra is van amerikai meghonosítását tűzte ki célul. Nyilván itt a bevándorlók szerették volna azokat a növényeket, azokat a fákat, azokat az állatokat is látni az új környezetbe, amelyet maguk után hagytak, és hát ez volt tulajdonképpen a fő cél, és ez a szervezet egyébként engedett szabadjára fülemüléket és pacsirtákat is Amerikában, de ezek nagyon hamar elpusztultak. És valóban azt gondolták, hogy a seregélyeket majd kiengedik, és hát ugyanezt fog játszódni, és hát egyáltalán nem ez játszódott, mert a seregélyeket március legelején engedték szabadon, nagyon hideg is volt egyébként, havazott is, de ennek ellenére ez a 60 seregély nagyon szívósnak bizonyult, és fogták magukat is, behúzódtak a New York-i természettudományi múzeum párkánya alá, és átvészelték a telet. Utána viszont elkezdtek szaporodni, borzasztó gyorsan. És ez nem véletlen, mert a seregélyek olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amely egy sor más észak-amerikai madárfajra szemben nagy előnyt élvezett. Például odúba költenek, ott is odúkat kerestek egyébként, mint Európába, és hát odúból véges számú van, és nyilván elkezdtek a seregélyek az ott odúban költő fajokkal versenyezni. Azonban, hogyha valaki látott már seregét, vagy mondjuk madárgyűrűző táborba volt és kézbe foghatott egy ilyet, akkor tudja, hogy egy ilyen viszonylag kisméretű madár, egy nagyon izmos és hát meglehetősen agresszív is, és egész egyszerűen az összes őshonos versenytársukat így lenyomták ezen a odúkereső ingatlanpiacon. Nem beszélve arról egyébként, hogy a csőrüket mozgató izmok nagyon erősek, és tulajdonképpen a száraz hideg környezetben is simán megtalálták a földben megbújó gerincszemes zsákmányokat, és bizony nagyon jók az élelmszerzésben, és annyira jó felépítésűek, hogy nem is kell igazából sokkal délre vonulniuk, tehát át tudnak telelni, és amikor jön a tavasz, és az odúkat meg kell szerezni, akkor ők már ott vannak, míg a vonuló odúlakó madarak még bőven vonulásban vannak, tehát elfoglalták az odúkat. Na, summa summarum, ez 1890-ben történt, ma már 200 millió seregély él Észak-Amerikába, és beszélések szerint így 1 milliárd dolláros kárt okoznak. Egyrészt az, hogy a búzamezőket pusztítanak le, gyümölcsfákat is, hát ugyebár meg látogatják és megeszegetik, de például ilyet is feljegyeztek, hogy a telizemek termékenységét is rontják, az, hogy ellopják a termékeknek szánt legjobb minőségű gabonát. Ráadásul még betegségeket is terjesztenek, például a fészük alatt egy bizonyos gomba hajlamos megtelepedni, és ennek a spórái egyébként az emberben is akár halálhoz is vezethetnek. Hát ez egy érdekes faj, itt sem mindenki szereti, de az Egyesült Államokban inváziós fajnak számít, nem védett, lőhető, riasztható, de hozzáteszem, ott sem nagyon működik a riasztás. Egyébként pedig még egy nagyon érdekes dolgot fölgyeztek az USA-ba, hogy repülőterek közben óriási veszélyt jelentenek, mert hát ugyebár nagy rajokba tömörülnek, nagyon sűrű a testük, és az amerikai repülés történelem legsúlyosabb madarakhoz köthető balesete is hozzájuk köthető. 1960-ban 62 ember vesztette életét, amikor egy seregélyre berepült egy bostoni nemzetközi repülőtérről felszálló gép hajtóművébe, és hát lezuhant. Természetesen az USA-ban nem jó hírük van, nem beszélve arról, hogy tényleg az az alap, hogy ott inváziós faj, ami az amerikai faunára is veszélyes. Nálunk azért, mi a őshonos faj nem akkora gond, bár nyilván egy szőlős gazdával beszélgetnénk, most teljesen mást mondana valószínűsíthetően.
De egyébként ezt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ki szokta hangsúlyozni, hogy azok a csapatok, amelyek össze nagy számban szállják meg mondjuk a szőlőket, azok nem az itteni hazai, hanem a tőlünk északabbra költő populációk egyedei.
Na persze, hát én is ezt kihangsúlyozom, hogy nyilván északról származnak ezek. Na de hát teljesen fölösleges ezzel az érvel.
Mert ez nem érdekli a gazdákat.
Gazdának, mert nem valószínűsíthető, hogy őt ez megnyugtatja, hogy ezek egyébként így Észak-Lengyelországban vagy Skandináviában költenek ezek a madarak, amik egy köcseresznét, és a mi seregélyeink akkor már lehetséges, hogy a Mediterránumban eszegetik a olajbogyókat. Nyilván ez ilyen szempontból egy gazdálkodónak, aki kárt realizál, teljesen irreleváns. Természetesen azért lehet védekezni, lehet hálózni, lehet riasztani, szélsőséges esetben lehet gyéríteni, tehát így alapjába véve azért a segélyek ellen a védekezésnek a teljes spektruma rendelkezésre áll.
Ugyanolyan okosnak mondható a seregély, mint a varjú? Mert ugye a repülésére azt mondják, hogy ugye hatalmas nagy csapatba repülnek, vannak felderítők ott is, aztán hirtelen lecsapnak, és sokszor úgy gondolja az ember, hogy mondjuk azért csinálják ezt, mert félnek a sastól, de már ez is megdőlt, mert hogy ez csak részben igaz, mert félni félnek tőle, de a sas is tőlük, mert egy csapat seregély közé, ha beszorul a ragadozó madár vagy berepül, akkor ezek az apró testű madárkák körbeveszik, és azért meg tudják csipkedni, tehát neki tudnak esni.
Hát én ilyet még nem láttam, pedig hát nagyon gyakran láttuk a seregélyeket, akár ilyen 10-20-30 ezer csapatokban is, főleg egy augusztus végén és szeptember elén. Nyilván nagyon jól repülnek, az intelligencia meg a repülés összehangolása az azért nem föltétlen függ össze, hisz ezt a parti madarak, például a partfutók is nagyon jól tudják, tehát hogy egyszerre fordulnak, nagyon gyorsan repülnek, tehát szinte még jobban repülnek, mint a seregélyek, kicsit sem tartoznak a intelligensebbnek mondható madárfajok közé. A seregély egyébként viszonylag tanulékony madár, nagyon jó hangutánzó képességekkel is rendelkezik, pont a hétvégén beszélgettem valakivel, aki egyszer seregélyt fotózott vagy nem is tudom, filmezett inkább, és amíg ott közvetlen közelben volt a fészeknél, 12 különböző madárfaj hangot jegyzett fel, amit kiválóan utántott. Nem véletlen, hogy például a máciusi sárgarigó észlelések, amelyeket tapasztalatlan madarászok általában kiszoktak emelni, hogy na, megjött az első sárgarigó, azok szinte kivétel nélkül seregélyek, mert a sárgarigókat nagyon-nagyon-nagyon előszetettel utánozzák a seregélyek. Tehát az, hogy a repülés az, hogy ez nyilván nagyon-nagyon szép látvány, ahogy repülnek. Egyébként erre a legjobb példa talán a híres római seregélycsapatok, ahol milliós számba terelnek a seregélyek. Hát napközben kihúzódnak Róma környéki olivaültetvényekre, és hát nyilván ott is a gazdálkodók nagy örömére az olivabogyókat csipegetik, de estére behúzódnak éjszakázni a városba, és ott tényleg néha ilyen milliós rajokba repülnek, és ott egyébként főleg az űrlékük okoz óriási gondot. Egyébként a rómaiak is följegyezték ezt, 2000 évvel ezelőtt a seregélyeket ismerték, és ott a nagy seregély rajoknak a különböző alakéból különböző jóslatokat próbáltak levezetni. Tehát ez már egy viszonylag régi történet igazából. A seregély hazánkban egy nagyon gyakori faj, a Velévis cinege félék fajai után egyes területeken a leggyakori fészkelő faj. Általában bogyókkal táplálkozik, dísznövények termését is fogyasztja, viszont a tél végén a fagy elmúltával a szántásokon, nedvesséteken csapatosan keresgél táplálék után, és természetesen nagyon sok rovart, különböző lárvákat, poloskákat, bogarakat is elfog, és azokkal táplálkoznak. Rövid távú vonalatelet a mediterránumba tölti, de mindig átterel, tehát kisebb-nagyobb csapatokat lehet látni, de néha több ezer seregély is simán át tud terelni ezeken a viszonylag enyhe teleken. Nagyon gyakran lehet látni gyepeken, legelő állatok hátán például, és hát nyilván az állatok között is, hisz a birkák, vagy akár a marhák által fölzavart különböző egyenes szárnyakat, sáskákat, szöcskéket szokták eszegetni mondjuk augusztusban. Odúkba költ, és nagyon könnyen telepíthető, ugyanez egy D-típusú odúval, hogyha valaki szeretne a kertjébe seregét.
Ha egyébként mondjuk riasztó nagyságokat érne el a seregélyek száma Magyarországon, akkor elkezdődne az, hogy akkor szabályozzák az állományt? Tehát, hogy akkor menne a ritkítás erősebben?
Nem. A riasztóan nagy, itt azért nem jelent olyan szintű konkurenciát más madárfajoknak, mint mondjuk Észak-Amerikában.
Igen, csak mondom, nálunk nem kell attól félni, hogy elérünk odáig, mint Észak-Amerikában, hogy annyi seregély lesz.
Nem merült ez föl, tehát mivel nem inváziós, nem őshonos fajról van szó, mindig helye volt ebbe a közösségbe, tehát a körülöttünk élő állatfajoknak, madárfajoknak egy szerves része a seregély, és megvan a szerepe az ökoszisztémánkban, és nem merült föl.